Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Család és Karrier előadássorozat első előadásán. Székely András vagyok, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom mondjuk így egyik vezetője. Én nem szeretném elvenni a szót az előadóktól, mert hát ők sokkal érdekesebbek. Annyit szeretnék azért mondani egy-két szót a mozgalomról, hát ha valaki nem tudja, hogy pontosan miről van szó. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalmat még Kopmárja hozta létre 3 évvel ezelőtt körülbelül azzal a céllal, hogy elősegítsük a kívánt, tervezett gyermekek megszületését Magyarországon. A kutatások azt mutatják, hogy jóval több gyereket szeretnének a magyar fiatalok, mint ahányat ténylegesen végül is megszülnek. És hát ennek a hátterét próbáljuk egy kicsit felderíteni, illetve megtalálni azokat az eszközöket, módszereket, amivel ezt a különbséget csökkenteni lehetne, lehetőleg abba az irányba, hogy több gyerek szülessen, és ne úgy, hogy kevesebbet kívánjunk. Ebbe a sorozatba is azért vágtunk bele, mert szeretnénk olyan előadókat fölkérni, akik tudnak segíteni a fiataloknak abban, hogy hogyan lehet például a családot a karrierrel összeegyeztetni, mert ugye hát ezt sokan tudják, sokan érzik, hogy ez az egyik legnehezebb kérdés Magyarországon. Most akkor föl is kérném először dr. Bagdi Emőkét arra, hogy tartson nekünk előadást arról, hogy hogyan és miként tehetnek a mai fiatalok ebben a mai világban. Köszönöm szépen!
Mindenképpen azzal kezdem, talán első mondatomban, ami érdemi, hogy tisztelgek Kopmárja emléke előtt, és hogy nagyon örülök, hogy én vagyok így a sorozatban az első, aki ezt a témát közelíthetem a magam sok optikájú nézőpontjából, hiszen klinikus is vagyok, és ezért törött párkapcsolatokkal és emberi sorsokkal találkozom, és így azt az oldalt is tudom látni, ami a mélység, amit általában eléggé elfedünk egymás előtt. A párkapcsolatból kell kiindulnunk mindenképpen, és én is azt mondom, persze a család az, ami nélkül, mint kis társadalmi mikroszerkezet nélkül, nem lehet elképzelni igazán az emberi életet, mert nem találtak jobbat ennél, amilyen a család, mint egy ilyen kis informális szerveződés, hiszen alapjában úgy jön létre, noha hivatalosan is a társadalmi szerveződésben ugye formális csoport is, tehát társadalmi jogok, kötelezettségek védik, illetve támogatják, és a családdal szemben vannak ilyen kötelezettségeink is a társadalom oldaláról, de mégis a kötelékek úgy jönnek létre, hogy érzelmi kapcsolatok szövik jó esetben, és ezért mondhatjuk, hogy informális alakzat is. Ez a család azonban olyan alappillére nyugszik, ami egyben két nagy világerő egyesítését teszi lehetővé. Ez a két nagy világerő férfi és női principium, a hatalom és a szeretet. Éppen ebből következő, hogy két nagy világerő képviseletéről van szó, a hatalom. Miért mondom azt, hogy a hatalom a férfi oldalon? Mert a férfi egész felépítése, agyszerkezete, működésének fizikai biztosítékai mindazt szolgálják, hogy legyen képes arra, tehát még egyszer mondom, fizikai és pszichikai képességeiben legyen arra képes, hogy kin a világban megszerezze mindazt, ami szükséges kinek a számára, annak az oldalnak a számára, és hogy használja fel azt az erőt, felkutatás, expeditivitás, kimenni a világba, javakat szerezni, meghódítani. Carl Gustav Jung azt mondta, ez a férfi nembeli lényege, ez a magfunkció, amire biológiailag képesítve vagyunk, amire pszichikailag rá vagyunk, mint egy belsőleg programozva, és a másik oldal pedig a nagy, a principium másik oldala, a szeretet oldal, a szeretet, ami megtart, ami azt az erőt, amit a hatalom képvisel, és ami megjeleníti a védelmet is, a szeretet erő körül, a szeretet legyen a fészek, a megtartás, a befogadás, a felnevelés, a növelés, és valóban a női test az, és lélek az, amely ezekkel a principiumokkal rendelkezik, ezekkel az erőkkel és képességekkel is. Ha meggondoljuk, akár csak egy utalás, hisz most nem tudom végigmondani, hogy mi minden az, ami nekünk nőknek áldott képességünk és egy lehetőségünk is, mert adottságaink vannak rá, de például az agyszerkezetünkben az, hogy a mi érzelmi agyunk például sokkal fejlettebb, mint a férfi érzelmi agya, a jobb agyféltekéje, és hogy a férfinek pedig az, ami a ráció, ami a világban, a realitás törvények, a világ megismeréséhez szükséges mindenfajta mentális erő, abban vannak jobban potenciálva. Azért mondom, hogy potenciálva, mert mindezek persze lehetőségek, amelyeket azután kiszólít a kultúra, világra segít, megerősít, vagy éppen akadályozza a kifejlődését. Tehát két nagy világerő, a hatalom az egyik oldalon, és az az erő, ami megtart és védelmez, és a másik oldalon pedig a nő nembeli lényege, ami a befogadás, és valóban a testünk a befogadásra és a toleráns kihordásra alkalmas. A férfi egyszerű nagy, fantasztikus produkcióra képes fizikailag, mi pedig a hosszantartó erőfeszítés képességét hordozunk. A férfi, aki nem tud például jól éjszakázni, mert ezt nem tűri úgy a fizikai felépítése szervezete, mi pedig, akik szinte fáradhatatlanok vagyunk nők, akik potenciálban vagyunk arra, hogy ilyen terheléseket elbírjunk. Most ebben gondolkodunk, hogy nembeli lényeg, hogy mi hoztuk magunkkal, hogy vannak olyan fizikai és lelki adottságaink, amelyek bizonyos dolgokra, mintegy már felkészítenek minket szervezetileg. Ez a két rendszer találkozik, és két nagy principium, világerő a párkapcsolatban magában is, amely létrejövő szövetség úgy, hogy mint yin és yang, mint nappal és éjszaka, mint nap és hold, egymást kiegészítve tudnak egy bizonyos egységet alkotni. És ebbe az egységbe tud a két erő képviseletébe beleszületni a gyermek, aki két oldalról megkapja mindazt egy optimális esetben, ami a felnövekedéséhez szükséges, megkapja azt a fajta erőt, ami védelmezi őt, és védelmezi azt a fészket, amiben fölnő, és megkapja azt a fajta szeretet, meleget, amit az anyai részről éppen a család az otthon melege, hisz tudjuk, a nő az, aki az atmoszférát otthon megteremti, aki felelős azért, hogy milyen a légkör a családban, hogy ott valóban vannak-e olyan szeretet áramlatok, és van-e olyan melegség, ahogy szoktuk mondani, mint ami kell ahhoz, hogy mint egy növénynek a napsütés, úgy kell a szeretet melege, hogy a gyermek felcseperedjen. Most hát ugye nézzük meg, hogy talán ott közelítsünk, hogy a két nagy világerő fizikai leképeződése mi bennünk, emberi lényekben, a fiú és a lány oldalán. Vajon most hogy is áll egy olyan kultúrában, ami sajnos nagyon sokat károsít mindazon, ami nekünk az alapvető lehetőségünk. Ugye hát milyen kultúra az, amelyben beszélünk veterán generációról, az 50 fölöttiekről, XY és Z generációról, az X ugye a 40-esek korosztály, az Y a 30 évesek, és a Z generáció a most ebben a században született, vagy ezredfordulón születettek, a legifjabbak generációja, és amikor tudjuk, hogy olyan generációs szakadékok választják el az egyes korosztályokat egymástól, ahol az értékrend például, és a mentalitás, vagyis a világ működés leképeződése a tudatunkban egészen más az egyes korosztályok között. Nem lehet uniformizálni. Leírhatjuk persze, hogy mi az ideális. Meg mindig törekedhetünk arra, hogy mi az, ami majd a gyermekeinknek jót tenne, mi az, ami biztosítja a gyermek szülesség, de azt kell megnézni, hogy mi a realitás, mi az a valóság, amelyben különböző elvárások, különböző értékrendek találkoznak és esetleg ütköznek egymással. Igaz, hogy a generációkat átfogó olyan jellegzetesség, ami a kultúra sajátossága, a konzum, a fogyasztói kultúrájé, minden egyes generációra valahogyan lehat és leképeződik bennük, de mégis vannak azért az egyes övezetek között bizonyos különbségek, amit nekünk most érdemes áttekinteni, hogy melyik generációhoz hogyan közelítünk, és hogy melyikre hogyan tudunk hatni, hogy fölébresszük azt, ami a nembeli lényeg, hogy megszülethessék újra a mélyről jövő vágy, a nőben, hogy gyermeket hozzon világra, és a férfiban, hogy új életet nemzen. És hát ugye a konzumvilág mire tanít minket, ez a fogyasztói kultúra? Egyrészt, hogy teljesíts, és hogy teljesítménykövetelmény elvű világrendszerben hajts és keress, és legyen pénzed, majd pedig ezt a pénzt, ha lehet, gyorsan költsd el, és ahogyan Víg László írta, a cuccipar kifejezés tőle származik, ez egy fantasztikusan jó kifejezés szerintem, szóval vesszük, vesszük, megvesszük a cuccokat, és szükségletünké válik az, ami már nem is szükséglet, a mindig új, és ezért a mindig újra törekvés, az anyagiak halmozása, hogy vedd meg a legújabbat, mi a trendi, ezáltal beállunk egy olyan gépezetből, manipulált lényekké válunk. Vedd meg, ami új, és dobd el a régit, és ezért ne törődj a régivel, ne javíts ki a régit, elhasználod, jól van, akkor dobd el. És egyszer csak észreveszük, és ez a nagy veszély, hogy átmegy az emberi kapcsolatok világába is ez a fajta szemlélet. És már azt veszük észre, hogy a kapcsolatokban haszonelvűség uralkodik, vagyis az anyagiak leképeződése a tudatban a kapcsolatokra nézve. De mi nem vagyunk anyagi, olyan bármifajta tárgy, ami így eldobható, hanem mi olyan finoman szőtt lélek vagyunk, amelyet nem lehet ugyanúgy kezelni, mint hogy a tárgyi világot. Mégis azt veszük észre, hogy bizonyos kapcsolatokban létrejön az, hogy na, társuljunk egymással, és a szeretet kibontakozásának a finom folyamata helyett már olyan módon nyilvánul meg, hogy legyen neked jó, minél előbb legyen jó, mert megérdemled ezt a jót, akkor valamiként minél hamarabb kerüljünk egymás közelébe, hogy legyen egy férfi számára mielőbb meghódítva a nő, hogy legyen a nő számára mielőbb meg az a helyzet, amikor van valakie, és az ilyen összesodródó kapcsolatokban aztán nagyon hamar lefáradnak a kapcsolati erők, és érvényesül a konzum realitás, hogy eldobók, felhasználók lettünk a kapcsolatokban is, mert bizony nem javítjuk meg a párkapcsolatot, ha az valahol döcög, hanem helyette mi van, eldobom, vagy kiszabadulok belőle, nincs felelősségvállalás, nincs elköteleződés, és valóban olyan módon bánunk egymással az érzelmi életben, mint a tárgyakkal. Ezáltal rengeteg a sérült személyiség, aki vagy a kapcsolatkeresés hiába valóságában sérül, vagy a már kialakult kapcsolat eltörésében, és az új és új kapcsolatokban felmorzsolódnak az igazi mély kötelékek, a kapcsolati erők. Most ezt tudom, hogy olyan nagyon szomorúan hangzik, de mégiscsak olyan realitásból kell kiindulnunk, ami körülvesz minket, és amit tapasztalunk lépten nyomon. Mert hogy a fiúkban, férfiakban az elköteleződési szándék egyáltalában nincs semmi által megtáplálva. Miért köteleződjem el? Miért vállaljak felelősséget a másikért? Akkor, amikor milyen jó a szabadság, és ez honnan is jön a szabadság eszménye, azért, mert bizony a pszichológiai vizsgálatok mind azt igazolták, hogy a férfi számára van egy alapvető mély szükséglet, hogy legyek szabad, elég szabad, és a párkapcsolatban az az igénye, hogy adj nekem szabadságot, és adj nekem bizalmat, mert nem fogok visszaélni a szabadsággal, hogyha bizalmat adsz nekem. Most ez pszichológiai szakirodalmi üzenet, ami nagyon törhetjük a fejünket, hogyha megvan a nembeli lényekhez tartozóan ez a szabadság szükséglet, akkor mi az az etikai pajzs, vagy az a fajta védelem, ami a férfiakat körülveheti, hogy ezt a bizonyos szabadságigényüket szabad portyázásokban esetleg ne elégítsék ki. Tehát itt van az, hogy kellenek olyan fajta magasabb humán elköteleződések, amelyekben megvan pontosan, hogy miért teszem azt, hogy hűséges vagyok, miért kötődöm úgy, ahogyan kötődöm, és itt már is meg kell állni a kötődés szónál. Mert hogy azt tapasztaltuk, és a pszichológiai kötődés irodalom, ami hát most eléggé sok új ismeretet hozott, az elénk tárta azt a szomorú tényt, hogy alapvetően kötődési mintákban, kötődési munkamodell, így nevezi ezt Baulvi nyomán a pszichológia, kötődési munkamodellünkben sérültek vagyunk nagyon nagy arányban, legalábbis majdnem eléri az 50%-ot, de ez már nagyon magas arány, aki a korai kötődés mintában például nem a biztonságos kötődés mintáját hozta. És ez honnan jön? És mindjárt belátjuk már, ki is tekinthetünk a megoldáskeresés irányaiba, a kötődési minta hibái onnan adódnak, hogy az első élet évben, ami a gyermek számára az anya-gyerek kapcsolatban hozza szinte biológiailag is programozottan azt a fajta igazi kapcsolódási kötelékérzést, amit aztán fölnövel, növesztés másokra is átvisz, és ami a késői felnőtti párkapcsolatokban is hasonló módon érvényesül, mint a korai program. Ha ez sérül, ha ezt itt nem kapja meg a gyermek a megfelelő ellátmányt, és nem tud egy személyhez kötődve, ragaszkodva ezt a kapcsolatot, ezt az erőt nem tudja magában kibontakoztatni, akkor sajnos a későbbi kötődési képessége érintett. Most hát azt mondjuk, hogy etikai mércék szükségesek, egy olyan világban követelünk etikai mércéket, amely alapvetően az erkölcsi, hát válságot próbálja valahogy görgetni maga előtt és és megoldani azt az erkölcsi válságot, amiben nem az erkölcsiség tudásával van a probléma, hanem az erkölcsösséggel, és itt muszáj ezt a kettőt így elválasztanom. Mert gondoljatok bele azt, hogy mi az, amit kell tennem. Azt általában még innen-onnan, akkor is, hogyha nincs vallásoktatás, ha nincs olyan fajta erkölcstan, most már lesz az új nagy szerint, amiben legalább azt megtudhatom, hogy mi az a legalapvetőbb parancsolatrendszer, aminek eleget kell tenni azért, mert van egy fundamentális törvény. Mi a fundamentális törvény? Mi az, aminek lábazatán az emberi élet áll? Az emberi élet mindenek előtti, mindenek feletti feltétlen tisztelete, szeretete és szolgálata. Na most ugye ez volna az, ami az alaptörvény, amit meg tudna tartani például egy valláserkölcsi nevelés, vagy valami olyan, ami szilárdan betáplálja ezt a tudatot, hát majd megtanítjuk a gyerekeinket erre, ha már más módon nem jutnak hozzá, de ettől még az erkölcsösség, tehát az erkölcsös magatartás, hogy valamilyen mércéhez tartom magam, ez még nem lesz biztosítva. Mert lehet, hogy tudod, hogy kellene, de azért nem csinálod, mert nem azt a mintát kaptad, mert az erkölcsösség, hogy mi valahogyan viselkedjünk, és valamilyen szabályt tartsunk, ahhoz az kell pontosan, hogy legyen olyan, aki nekünk modell, példakép, akit utánzunk, akit követünk, és akitől ezt a fajta magatartás mintát elsajátítjuk. Ugye már is látjuk, hogy többféle leágazáson tudjuk, hogy milyen irányokban kell nekünk felelősen egyrészt, hát ha lehet, olyan feladatokra szólítani a társadalmat, és azt tennünk mi magunknak is, ami például egyrészt a korai biztonságos kötődést lehetővé teszi, másrészt pedig az erkölcsi tudatnak olyan fajta működtetését, hogy az erkölcsösség, tehát az erkölcsi magatartás is beépüljön az emberi magatartás kötelező rendszerébe. Most csak hagy fussak végig, mert még a családokhoz el se jutottunk, csak a párkapcsolat, ugye a potenciális szülőkkel foglalkozunk, és akkor azt mondhatom, hogy a férfi és a nő viszonyában hadd nézzük azt meg, hogy generációkként milyen jellegzetességeket találunk. Ugye hát a veteránok generációja, az 50 fölöttiek még részint azért, mert a minta, a szülői minta még elég sok olyat hordoz, amit átvehettek, még például a hagyományoknak, a tradícióknak az őrzői. Innen ered az, hogy például bizonyos elvárásokkal élnek a tekintetben, hogy a párkapcsolatban legyen felelősségvállalás, és így tovább, mert itt még működnek azok az alapvető törvények, etikai normák, amik a családszerkezetet mintegy biztosítva fenntartják. Na most ugyanakkor már is van egy olyan generációs konfliktus, ami az X generációban már úgy érvényesül, ez a következő a 40-esek, ahol már a konzumvilágnak az a felszólítása, hogy de tedd a dolgod, és keres pénzt, és törekedj arra, hogy valaki legyél a világban, az individualizálódó, az egyén kibontakozását minden módon, az egyén autonóm önmegvalósítását minden módon támogató kultúra, hogy te csak legyél te önmagad, bárki vállára állsz, és bármilyen áron éred el, de legyél valaki, és már az X generációban működik ez a fajta társadalmilag is, mint egy átsugárzott ideál, hogy legyél már valaki, ki vagy te a világon. És innen ered, hogy már a férfinő kapcsolatban például megjelenik az, ami persze egy alattomosan történetileg beszivárgó, kártékony folyamat, ami ott veszi kezdetét a félreértett emancipációval. A félreértett és félremagyarázott emancipációval. Mert amikor a szüfrazsettek az 1900-as évek elején a választójogért az utcára mentek, nem azt akarták, és állíthatom minden nőtársammal, hogy nem azt akarták, hogy mi olyanok legyünk, mint a férfiak, csak hogy olyan módon szólhassunk bele az élet alakításába, mint a férfiak, és lassacskán észrevettük azt, hogy olyan fajta elvárások, amelyek, ha eleget tettünk neki, elég férfiasak voltunk, eléggé követtük a férfi mintát, először csak férfi ruhákba öltözködtünk, először csak szivarozni kezdtünk, meg cigarettázni, identitás kellékekkel mutattuk meg, hogy milyen az férfiasnak lenni, majd pedig elkezdtek a férfi értékek ebben az valósíts meg önmagad, legyél valaki ebben a világban, páratlan csillaga vagy a világnak, hát akkor most mutasd meg, hogy te ki vagy, és lassacskán ilyen módon a női tudatba is beköltözött, és ezt a konzumizálódó kultúra egyre jobban megerősítette. Legyél már te is nő valaki, és akkor milyen mércével mértek, hogy ki vagy te? Férfi mércével. Na most itt jön az, Hegel nyomán mondom, a világ és cselvetése. Mert hogy valami olyan történik, ami szakadék, mert a férfi és a nő közötti nembeli lényekben mutatkozó különbséget elkezdi elmosni, elkezdi ledarálni, mert ha nő vagy és nőies vagy és nagyon hordozod a magad nőiségét, akkor legfeljebb csak cicababa lehetsz meg olyan, aki szépségideál, de valójában az érték, akit értékel a társadalom, az egy alkotónő, az egy olyan, aki azt tudja hozni, amit egy férfi. És ugye már az X generációban, a 40-esek generációjában még van ugyan hagyománytisztelet, elmennek még a templomba esküdni, megkeresztelik még a gyereküket, de már éppen nemrég voltam 2 hete Erdélyben, és ott generációs konfliktusokkal foglalkoztunk, és például nyilvánvalóvá vált ilyen kerekasztal beszélgetéseken, hogy egyáltalában nem tisztelik, nem veszik komolyan azokat a tradíciókat, amiket pedig a nagyszülők-szülők elvárnak tőlük, hogy hát azért már mégis kereszteld meg azt a gyereket, még talán eleget tesznek, de már nem szívükből, mert már nincs tartalma, érzelmi jelentése a hagyománynak, a rítusnak, mert az már nem tudja megőrizni azt a szanktifikált tartalmat, ami az érzelmi jelentés tartalom. Már a 40-esek generációjában ugye az a törekvés, hogy legyen saját céged, legyen sajátod, vagyis a tulajdontudat nagyon magas szintű, tudjuk. Mit van? Az identitásodat azon át tudom mérni, hogy mit van a világban, és nem pedig azon át, hogy te ki vagy valójában, milyenek a te belső emberi értékeid. És hát Jean-Paul Sartre-ról tudjuk, hogy aki az identitását úgy határozza meg azon át, hogy milyen van, az alapjában szerencsétlen és szegény, mert bármely pillanatban elvehetik. És ugye a bankvilágcsőd elénk tárta, hogy milyen törékeny, kényes egyensúly az, ha valaki a tulajdonában határozza meg saját emberi nagyságát, identitását. És hogyha most az X generációtól megyünk tovább, Y generáció, a 30-asok, ott olyan módon van eluralkodva a felgyorsulásnak az a fok, hogy minél gyorsabban éri el olyan eredményeket, amivel meg tudod teremteni azt a fajta anyagi jólétet, amikor megvan mindened, ha már megvan mindened, és itt találkozom én, és a klinikus szólal meg belőlem nagyon sok olyan 30-as éveiben járó fiatallal, aki már be is került esetleg olyan helyzetbe, hogy eleget tudott magának összehozni, és egy olyan súlyos válságállapotba kerül, most már mit csináljak az életemmel? Akkor most már mit kezdjek vele? Mert olyan értékek, amik hagyományosan ehhez a korhoz kötődnek, generativitás. Ugye ez az életüzenet, hogy a 30-as éveidben nemz gyermeket, és ad tovább az életet, és ez volna az élet parancsa, de mindezek már, hát ha figyelembe is vannak véve, legfeljebb úgy, hogy a párom kérése, hogy legyen már gyermek, én nem nagyon ragaszkodnék hozzá, hogy fölborítja az életrendet, meg hát úgyse tudom megfelelően az apai funkciót elvállalni. Nagyon sok ilyennel találkozom. Tehát ha meggondoljuk, hogy generációk közötti, és hát egy évtizedes különbségről van szó, és mégis az értékvilágnak olyan fundamentális különbségeiről, hogy már például az X és az Y generáció megint csak elég kevéssé tudja megérteni egymást, és már versengés is van a két generáció között, mint ezt, ugye mind, amit mondok, tudományos kutatások sorával tudnám bizonyítani, de akkor kivetíthetném azokat a munkákat, amelyekben mindezek leírásra kerültek. Na most ugye gondolják csak el, és hogyha még tovább megyünk, és az Y generációtól lejjebb megyünk, és megyünk az igen ifjakhoz, a Z generációkhoz. Ott már szinte kompjúteromorfá vált a nyelvezet is. Az óvodás saját fülem hallatára azt mondja a társának, aki nem válaszol a kérdésére, mi az, lefagytál? Mert már ezek a vagy 3 éves gyerek, aki azt mondja az apjának, mi a password? Tehát olyan, a nyelvezet is úgy változik meg, hogy olyan módon hatja át, az, hogy fölhasználnia mindazt a technikai, civilizációs eszközt, amely lehetővé teszi, hogy minél több élményhez jussunk, és ez a legfrissebb generáció, ahol már olyan, hogy az iPod, az iPad, a csetelés, az internet használat, a különböző hát kalandozások a világhálón, ez már szinte magától értetődővé válik, hogy használja mindazt, amit a kultúra ilyen módon pici gyerekként már általános iskolásként használja. És ennek arányában születik meg az a fajta elidegenedés, amelyik már nem elsődleges értéknek hozza azt, hogy jó együtt lenni, hogy jó az ölelő karba kerülni, hogy jó a család melegében lenni, és most értünk el oda, a család nagyon nagy válságban van ezáltal. Azáltal, hogy maguk a tagjai a potenciális családnak már olyan fajta érték különbözőséggel viszik be az életépítésbe az akaratukat, hogy már ennek következtében nem ugyanaz a család, amit épít egy 40-es korosztályba, vagy egy 30-asba, vagy a még fiatalabbba bekerülő. És azt látjuk, ez az elköteleződés hiánya a kapcsolatépítésben, legfeljebb a vágyakozás, de jó látni egy kisgyereket, de már hogy saját maga vállalja, sok-sok-sok olyan szükséglet áll előtte, aminek a teljesítési feltételéhez köti, hogy majd, ha mindez lesz, akkor majd esetleg jöhet. És nem elsődleges, és nem kerül a nőnek például nembeli lények szempontjából oda ez a szükséglet, hogy azt mondja Carl Gustav Jung, ha a nő nem tudja ezt a rábízott, biológiailag is meghatározott életfeladatot teljesíteni, akkor elérve az élet középre, amely a válságnak egy kitüntetett pontja a fejlődésünkben, a 40-es éveihez érve nagyon komoly lelki válságba kerülhet amiatt, mert úgy érzi, hogy valami fundamentálisat kihagyott és elmulasztott az életéből. Tehát gyermeket fogadni egy nőnek beteljesítése annak, hogy ő nembeli lényegében képes arra, hogy tovább vigye az életet.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.